Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Jeremiás próféta könyvének 8. fejezetéből, a 3-tól 7-ig terjedő versekből, illetve a 13. versből a következőképpen. Akik megmaradnak ebből a gonosz nemzetségből, az egész maradék inkább választaná majd a halált, mint az életet bárhol, ahová a megmaradtakat szétszórtam, így szól a seregek ura. Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr. Ha elesik valaki, nem kell e föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tér tévútra ez a nép? Miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a családsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét. A gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Szüretelni akartam náluk, így szól az Úr, de nincs szőlő a tőkén, nincs füge a fán, levele is elhervadt, ezért sorsukra hagyom őket. Isten áldása legyen az igén. Keresztény testvéreim, Jeremiás próféta nagyon nehéz időkben élt. Az ország nagy része már elesett. Asszíria letörölte a föld színéről az északi országrészt, Izraelt. Csak a kicsin Júda Jeruzsálemmel, a fővárossal állt még. Vezetői azzal áltatták magukat és a népet, hogy minden rendben van, békesség van, mondták. Semmi ok az aggodalomra. Pedig politikai helyzete igen ingatag volt ennek a kicsiny országnak. Igen nagy volt a politikai feszültség ott. Új nagy hatalom volt kibontakozóban. Jeremiás még meg se tudja nevezni, csak így mondja, északról jövő ellenség. Később kiderül, Babilóniáról van szó. A választott nép maradék országocskája Jeruzsálemmel Egyiptom és Babilónia között őrlődött, és kereste a szövetséges, főleg Egyiptomban, Egyiptomtól várta védelmét. Jeremiás azt a küldetést kapta Istentől, hogy ítéletet hirdessen a népnek. Azt mondta, elkerülhetetlen Jeruzsálem pusztulása. Hiába áltatják a vezetők a népet, hogy nincs baj, nincs ok az aggodalomra, elkerülhetetlen a pusztulás, mégpedig azért, mert az ellenség Babilónia által maga Isten akarja megbüntetni a népét. Képzeljük csak el, mennyire utálhatták Jeremiást, aki bűneiket ostorozta, és ilyen sötét jövőképet tárt eléjük. Bizony nagy volt a lelki és erkölcsi romlás ott. Olyan döbbenetes, hogy amikor Jeremiás próféta leleplezi a korabeli társadalom erkölcsi és lelki romlottságát, akkor magunkra ismerünk. A 2500 évvel ezelőtt megfogalmazott diagnózis rendkívül aktuális, érvényes reánk a mi társadalmunkra. Jeremiás rámutatott arra a hamis és képmutató kegyességre, amelyben éltek. A nép és vezetői tulajdonképpen nem Istenben hittek, hanem a vallás, a szertartások és a templom mágikus erejében. Idegen isteneket is imádtak, mondja. Mert a nap, a hold és a csillagok járását keresték. Azokat imádták. Közvetlenül a felolvasott igeszakaszt megelőző részből olvassuk ezt. Ezekből a nap, a hold és a csillagok járásából akarták kiolvasni a jövőt, az isteni akaratot. Milyen nagy izgalommal szoktuk mi is olvasgatni a horoszkópot. És milyen népszerű lett manapság a keleti vallásos filozófiai gondolatokkal és praktikákkal táplálni a transzcendensre szomjazó lelkünket. Pedig Isten rendszabályokat, törvényt, azaz igét adott népének, amelyekhez annak, aki élni akar, tartania kell magát. Isten maga szólt népéhez a proféták által, de ez az ige nem volt elég érdekes, nem tartották izgalmasnak, ezért nem hallgattak Isten szavára. Sőt, azt mondja Jeremiás próféta, megvetették az Isten szavát. Hát nem ezt teszi ma is sok ember? Hiszen sokan tartják az igét unalmasnak, elavultnak, tudománytalannak, gyermekesnek, népbútító ópiumnak, és így tovább. A legtöbb ember ma sem akarja meghallgatni az igét. Megveti. Jeremiás gonosz nemzetségnek nevezi társadalmát, mert a nép apraja nagyja, mondja, nyerészkedésre adta magát. Hányan próbálnak ma is ügyeskedéssel hasznot húzni, amiből csak lehet? Feketézők, zsarolók, csalók, uzsorások vesznek körül bennünket, és aki nem elég éber, csapdájukba esik. A korrupció pedig egész társadalmunkat behálózta, és legtöbbször úgy van, hogy abból nem lehet kimaradni. Egymást belerángatjuk magunkkal olyan ügyekbe, ügyintézésbe, amelyből végül senki sem kerülhet ki tiszta kézzel. Gonosz nemzetség ez, korholja népét Jeremiás, mert papjai és prófétái, vezetői hamisságot művelnek. Békességet hirdetnek ítélet helyett. Becsapják a rájuk bízott népet, ahelyett, hogy rámutatnának az igazi bajokra és azok gyökerére, azt mondogatják, hogy minden a legnagyobb rendben van. Hogy mai politikusainkra ráillik ez a mellébeszélés és hamis önámítás, ehhez nem fér kétség. De sokszor modern papjaink, igehirdetőink is ugyan ezt teszik, amikor elbagatelizálják a bűn komolyságát és az ítéletet. Egy kedves svájci kollégám mondotta, hogy náluk nem tudnak a templomban olyan éneket énekelni, amely a bűnről és az ítéletről szólna. Mert az semmiképpen sem fér össze a pozitív gondolkozással, az ember szabadságába vetett meggyőződéssel. Gonosz nemzetség ez. Azt mondja az Úr, népemmel voltam, ott voltam közöttük, figyeltem és hallgatóztam. Nem tudnak őszintén beszélni. És senki sem bánja gonoszságát. Sőt, utálatos tetteik miatt szégyenkezniük kellene, de már pirulni sem tudnak, hanem ragaszkodnak csalárdságukhoz. Büszkék. Ha nem tudnám, hogy ez a diagnózis Jeremiástól származik, azt hinném, hogy egy mai rátermett ügyes szociológus írta volna a mi társadalmunkról. Szemléletes az a kép is, és ez már elárulja, hogy régi szavakról van itt szó, szemléletes, hogy mindenki össze-vissza futkos, úgy, mint a harcban a száguldozó lovak. Hát nem ez történik ma is? Eszeveszett, rohanás az életünk, kapkodás, nincs jó stratégiánk, sugallja ez a kép. De legfőképpen azt hangsúlyozza, ez a gonosz nemzetség mindent megpróbál, mindent kipróbál, mindenkinél, mindenhol megpróbálja magát bebiztosítani. Csak éppen oda nem fordul segítségért, ahol egyetlen reménysége volna. Isten igéjéhez nem fordul, pedig ezt adta Isten nekünk, hogy ez mutasson utat nekünk az élet rengetegében. Az ige jelenteni a megoldást, mégpedig az egyetlen megoldást. De ehhez nem fordulunk. Mert ez a gonosz nemzetség nem hallgat az igére, hanem konokul kitart csalársága mellett, hirdeti Jeremiás, súlyos lesz az ítélet. A megmaradtakat szétszórom, mondja az Úr, a számüzetésben is szétszórom. És olyan dolgokat kell majd látniuk, társaik pusztulását kell látniuk, sőt, azt is, hogy halottaikat meggyalázzák. Olyan szánalmas lesz a megmaradottaknak, a kevés megmaradottnak az élete, hogy inkább a halált fogják választani, sem hogy az életet bárhol. E sötét gondolatok közepette a reménység sugarai is felcsillannak Jeremiás ítélet hirdetéséből. Még nincs vége az ítéletnek, még van remény. Amíg a kegyelmi idő tart, van lehetőség a bűnbánatra és a megtérésre. Mi sem természetesebb annál, hogyha valaki elesik, akkor megpróbál felállni és folytatni azt, amiben első próbálkozásra elbukott. Vagy mi sem természetesebb annál, ha valaki eltéved, rossz útra tér, akkor visszafordul, hogy megkeresse a helyes utat. Ehhez azonban kell némi alázat, hogy beismerjem tévedésemet, és kell némi helyzetismeret is, mondjuk így, hogy felismerjem, mikor tévedtem, mikor buktam el. Ezt az ismeretet pedig az igéből kapjuk meg. És nem csak az írott igéből. Ezt az igét, ezt a törvényt, azt mondja Jeremiás próféta, Isten a szívünkbe írta. Igen, a szívünkbe írta. Csak hallgatnunk kellene a lelkiismeret hangjára, és tudnánk, hogy mi a gonosz, és mi a rossz. Isten szívünkbe írt törvényét, rendjét úgy kellene éreznünk, mint a vándormadarak, mondja a próféta. Bezzeg, ők tudják, ezek a madarak tudják, mikor kell költözniük. Tudják, hogy mi a természet rendje. Értsük ez alatt a teremtett világ Isten akarata szerinti rendjét. Csak mi, emberek, nem ismerjük Isten törvényét. Ugyanezt a gondolatot Ézsaiás prófétánál is megtaláljuk más állatokkal szemléltetve. Azt mondja Ézsaiás, az ökör ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Bezzeg az oktalan állat, ismeri gazdáját, és az értelemmel megáldott ember nem érti Istent, nem akarja ismerni őt, urát. Most gondoljunk arra, hogy a karácsonyi betlehemes játékokban legtöbbször ott vannak az ökrök, szamarak és a bárányok is. Pedig a karácsonyi történet az evangélium szerint egy szót sem említ ezekről az állatokról. Akkor miért szerepelnek a betlehemes játékokban? Nem csak azért, mert jól illenek az idilli, rusztikus képbe, hiszen Jézusnak istállóban kellett megszületnie, és e történet lényeges szereplői a pásztorok, akik elsőként látogatják meg a kis Jézust, hát ők vigyáznak ezekre az állatokra. De nem csak ezért, hanem mert a népi kegyesség, a népi teológia annak idején nagyon jól ismerte a Szentírást. Ismerte Jeremiás és Ézsaiás által használt képet. Ezek az oktalan állatok jelként, figyelmeztetésként állanak a karácsonyi történetben Jézus mellett. Mert hiszen ez a történet éppen arról szól, Jézus az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Az övéi nem akarták felismerni benne urukat, megváltójukat. Testvéreim, a kegyelmi idő még tart. De előbb-utóbb elérkezik az utolsó ítélet napja, ahogy Jeremiás szemlélteti, a szüret ideje. És akkor Isten, az Úr, vajon talál-e gyümölcsöt életünk fáján? Igaz Isten ismeretet, Isten akaratának teremtésbeli rendjének tiszteletben tartását, Isten igéjére figyelést, nyerészkedés helyett önzetlen szolgálatot, mellébeszélés helyett őszinteséget, konokság helyett bűnbánatot és készséget a jó útra térésre. Vajon talál-e ilyen gyümölcsöket? Mert ha nem, akkor végünk lesz, mondja a próféta. Akkor végső büntetésünk az lesz, hogy magunkra hagy, sorsunkra hagy minket az Isten. többé nem fog szólni hozzánk igéje által, imádságainkat nem fogja meghallgatni, életünket nem fogja óvni, védni és megáldani, hanem magunkra hagy, sorsunkra hagy, hogy reménység nélkül szenvedjünk és múljunk el. Ettől őrizzen meg minket a mindenható és irgalmas Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Úr Jézus Krisztus, Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Teljesíts rajtunk is ezt a Te akaratodat, és vezess lelkeddel gyümölcsöket termő élő hitre és reménységre, hogy veled győzzünk a bűn, a kísértés és halál felett, és az ítélet napján elnyerjük mennyei örökségünket, amelyet szereztél, készítettél nekünk. Amen.